Sok szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, és nem lehet karácsony másnapján másik évvel készülni, mint a Lukács 2-ből a karácsonyi történettel, úgyhogy ezt szeretném felolvasni most a gyülekezetnek, a Lukács 2-ből az első 20 verset, ami így hangzik. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt. Hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepújálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolba. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Hát eddig tart a jól ismert történet és az ismert ige szakasz. Nem tudom, hogy vannak a karácsony ünneplésével a testvérek, de elénekeltük a csendesét, ki van rakva a karácsonyfa, díszbe öltöznek a városok, már fényeket raknak ki több hónappal karácsony előtt akár, az üzletek megtelnek dekorációval, és mindenkinek a szívébe, akár hívő, akár hitetlen, azért az van benne, hogy a karácsony az egy csodálatos meghitt ünnep, a melegségről szól, amikor végre együtt lehet a család, és együtt vagyunk, ez a szeretet ünnepe. És kedves testvérek, tegnap délután olyan 2 óra magasságába hallottam, hogy a feleségem alig hallható hangon föl alá járkál a lakásba, és ezt suttogja, hogy ja Istenem, tart, segíts Uram, csak most segíts nekem. Elérkezett a 2 óra, lehetett látni, hogy este gyertyagyújtás, és a házi asszonyok ilyenkor látják azt, hogy most már biztosan nem fog beleférni egy-két dolog a karácsonyi készülődésben, most le kell állni. Mi minden évben elhatározzuk azt, hogy a karácsony nem a rohanásról fog szólni, hanem nyugodtan, szép csöndbe fogjuk ünnepelni, de az az igazság, hogy mire eljön a karácsony, és belekerülünk a karácsony forgatagába, és ugye még a gyülekezeti szolgálatok is, meg a betlehemezés minden egymás mellé kerül, hát kevés hajtósabb időszakot tudnék mondani, mint a karácsonynak az időszaka. Hát ez egyáltalán nem a csendről szólt a mi számunkra ez az időszak. A Biblia határozottan mondja, hogy az első karácsony az nem a szeretet ünnepe volt, és nem arról szólt, hogy egy kicsit együtt tud lenni a család, hanem fantasztikus ígéreteknek a beteljesedése volt a karácsony. Csak kettőt olvasnék föl, az egyiket az Ézsaiás 9.6-ból, ami így hangzik, 9.6-7, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. A Dávid trónján és királysága felett, Dávid trónján ül, és királysága örökké tart. Ez az Ézsaiási ígéret. És ezen túl az előző fejezetben Lukácsnál azt olvassuk, hogy személyesen Máriának is elhangzik az életében egy ígéret. Mégpedig megjelenik neki az angyal, és azt mondja, ímé méhedben fogansz, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége. Az első karácsony tehát nem egy családi összejövetel volt, a szeretet ünnepe, vagy egy ilyen kis meghitt ünneplés, hanem ígéretek beteljesedése. És talán a fiatalabbak is tudják, hogy az Úr Jézusnak egészen különleges a neve. Mert ugye az, hogy Jézus Krisztus, ebbe benne van az Úr Jézusnak a munkája, a hivatása, és benne van a beosztása is. Ugye a Jézus azt jelenti, hogy szabadító, megváltó, a Krisztus pedig felkentet jelent. És a felkentség, ugye kiket kentek fel az Ószövetségbe? A királyt, a papot és a prófétát. És az Úr Jézus a főproféta, a főpap és a legnagyobb király, és a személyes szabadítónk. Na most így kezdődik a Lukács 2, hogy történt pedig azokban a napokban. És fölmerül az emberben az a kérdés, hogy jó, hogy vannak ezek a személyes ígéret, az ígéretek, ugye a személyes ígéret Máriának, az ószövetségi prófétai ígéret, de kérem szépen, azokban a napokban fölmerül, hogy belegondolunk, hogy mi volt azokban a napokban, hol van itt a király? Hol van itt a főproféta? Mi történt ott, ha így teljesednek be Isten ígéretei? Mi történt tulajdonképpen akkor? Azt olvassuk, hogy Augustus császár kiadott egy rendeletet. A mai világunkra akarjuk ezt lefordítani, akkor volt egy hatalmas világbirodalom, a Római Birodalom, és mi egy ugyanilyen birodalomban élünk, amit ma úgy nevezünk, hogy Európai Unió. És ebben ugyanúgy kiadnak rendeleteket. És azt olvassuk, hogy Cirusz volt a helytartó. Lukács nagyon precízen megemlíti azt, hogy Cirusz volt a helytartó. Ez egy nagyon kemény kezű ember volt, és ez az összeírás, amit a rómaiak kitaláltak, ez egy bravúr volt. Annak a világnak a legmagasabb szintű adminisztrációja. A római bürokraták, a római adóhivatal elhatározta, hogy bocsánat, hogy így mondom testvérek, de megtanítjuk kesztyűbe dudálni a római alattvalókat, és bizony csinálunk egy vagyonleltárt, mindenkinek fölírjuk a nevét, és befizettetjük mindenkivel kőkeményen az adót. És nem tudom a testvérek, hogy vannak vele, de ha én az önkormányzattól kapok egy ilyen kis szelvényt, hogy ajánlott küldemény érkezik, akkor az embernek néha már összerándul a gyomra, hogy mi lehet az. Gyorsan hajtottam, megbüntettek, bírság érkezik, valamilyen adópapírt nem töltöttem ki rendesen, és akkor megy az ember fölvenni az ajánlott küldeményt, és amíg nem látja, hogy minden rendben van, addig aggódik. Na most ugyanezt történt Józseffel és Máriával, megérkezett az ajánlott szelvény. Mindenkinek haza kell menni abba a városba, ahol a családja van, vagy ahol született, vagy ahol a vagyona van, és össze fogják írni, és hogyha ezt valaki nem hagyja végre, akkor megnézheti magát, mert vagy elveszik a vagyonát, vagy elveszik a családját, vagy mehet rabszolgának. És aztán föl kellett pakolni Józsefnek és Máriának, és neki kellett vágni az útnak. És én a Google Maps-ben kikerestem ezt az utazást, hogy gyalog 34 óra, 160 kilométer távolság, és jó hegyes buckás vidéken kell keresztül menni. Ugye mit olvasunk? Az egyik az az, hogy kiszolgáltatottak voltak ezek az emberek. Megérkezik a császár rendelete, a császárnak van egy felhatalmazottja, az aztán ott senkit nem is ismer, persze megvannak a helyi vezetők, akik ezt a rendeletet be fogják tartani, és Máriának és Józsefnek, ugye a világ megváltóját hordja szíve alatt ez az asszony, és bizony nem mentesül attól, hogy föl kell kerekedni, és neki kell vágni ennek az útnak. És nem elég, hogy elmegyünk, és van egy probléma, amit majd Isten megold, hanem 160 kilométert kell menni egy terhes asszonnyal, és akkor nem olyan autók voltak, mint most, hogy fotelszerűen beleülök és kényelmes, hanem vagy gyalog, vagy föl kellett ülni zögykölődve egy szamár hátára, és menni kell. Lehet ez Isten akarata? A nagy ígéret beteljesedhet így? Testvérek, egy picit megpróbáltam beleképzelni magamat így fiú fejjel Józsefnek a helyzetébe. Szerencsések vagyunk, három gyermekünk van, és kettő közülük éjféltájba, vagy éjszaka indult útnak, úgyhogy bevágottunk a kocsiba, és beértünk Budapesten keresztül 20 perc alatt a szülészetre, és meg tudott születni a két pici baba, de a harmadik gyermekünk az reggel 8-kor a budapesti csúcsforgalomba döntött úgy, hogy ő most meg fog születni. Úgyhogy én nem tudom, hogy József mit élhetett át, amikor ott éjszaka egy szamára kellett menni, vagy ugye a képeken mindig így szerepel, aztán nem tudjuk, hogy ők most ott gyalogoltak, vagy volt valamilyen állat, amivel tudott közlekedni. Mária és József, én csak azt tudom, hogy József helyébe biztos azért imádkoztam volna, hogy jaj, csak Uram, könyörülj meg, hogy ne így, csak ne most szülessen meg ez a gyerek. És ott volt még az is, hogy kopogtatni kellett. Kopogtatni kellett, és sehova nem eresztették be őket, mert kinek kell egy szálláson, egy vajúdó terhes asszony, majd a többiek nem fognak fizetni, egyáltalán hely se volt, mert mindenki akkor akart hazamenni a helyi önkormányzatra, és elhajtották őket. Három dolog van itt együtt. Az első a kiszolgáltatottság, a másik a bajlódás, a nyomorúság, hogy mennem kell, a harmadik pedig az elutasítás. És amikor ezeket az ember átéli hívőként, akkor meg szokta kérdőjelezni azt, hogy lehet ez Isten akarata, ami most az életemben van, amin én most keresztül megyek? Testvérek, egy évvel ezelőtt karácsonykor be voltam osztva szintén legációra, és 24-e este sikerült megint bele hajszolnunk magunkat a karácsonyi készülésbe a feleségemmel, minden elkészült, össze is kaptunk egy kicsit már ott a vége felé, aztán a gyerekek vendégségbe voltak, rohantam oda, és amikor veszem át a gyerekeket, hát látom azt, hogy a kislányunknak a csuklója nem egyenesen áll, hanem ferdén. És kiderült, hogy a kislánynak eltört a keze. Hát be kellett menni a kórházba, a feleségem kérdezte, hogy minden már kész volt, díszítve, meg volt a háromféle fogás, hiába mondtam, hogy elég kettő, de nálunk így szokás a családban, elkészült minden, ahogy kell, és akkor ment a telefon, hogy hát itt vagyunk benne a kórházba. És hogyan lesz? És akkor ő is jött be a kórházba, és 24-e este ott álltunk a röntgen előtt, mondta az orvos, hogy na, ez a gyerek innen sehol nem fog menni most egy-két napig, másnap hajnalban beosztás legációba, és hát lehet ez Isten akarata? De engem elhívott az Isten egy szolgálatba, elhívott igét hirdetni. És amikor az ember ott áll egy nyomorúságban, egy lehetetlen helyzetben, hogy ilyen nincs, akkor megkérdőjelezi, hogy lehet-e ez Isten akarata? Úgyhogy az a fajta idilli kép, amit a festményeken, vagy az interneten, a képeken, vagy a filmekben szoktunk látni gyakran, ezek valójában nem így történtek. Sőt, hogyha igazán végig akarjuk gondolni, hogy mi történt, akkor valójában az történt, hogy József kopogtatott házat, hotelekbe, hogy szerezzen egy szobát, ahova be tudnak költözni, és talán valamelyik fogadós, vagy talán valamelyik portás megszállhatta, és azt mondta, hogy jó van, akkor gyertek ide, itt van egy garázs, vagy van egy portás fülke, ahol meghúzhatjátok magatokat, és megszülhet a feleséged. Egy ilyen nyomorult helyzetbe került ez a család ezen a karácsonyi estén. És miért kellett a világ megváltójának egy garázsba, egy istálóba, egy jászóba születnie? Miért nem szép szobába? És folytatódik a karácsonyi történet, és azt olvasok, hogy azon a vidéken pásztorok tanyáztak és őrködtek, vigyáztak a nyájukra. Ugye a pásztorok is egy olyan szép foglalkozás, ez a pásztorbottal, a subával, elképzeljük a magyar pásztorokat, ahogy őrködnek a nyájra és furujáznak. De ha egy kicsit utána járunk, akkor gyakorlatilag a bibliai időkben a pásztor foglalkozás az a társadalomnak a perifériája volt. A legszegényebb emberek vállalták el ezt a munkát, mert az azzal járt, hogy télen-nyáron, esőbe, hóba, fagyba, ők kim voltak a szabad ég alatt. Tehát gyakorlatilag így is mondhatnánk, hogy ők voltak a hajléktalan emberek, akiknek az a munka jutott, hogy az állatokra vigyázzanak. És a világ megváltója egy olyan helyen születik meg, ahova ők oda tudnak menni. Ha egy ékes hotelbe, egy jó szálláson születik meg az Úr Jézus, akkor lehet, hogy már a portás kiszúrja, amikor érkeznek a pásztorok, és mondja a forgóajtónál a londiner, hogy uraim, hova jöttek? Tessék kifáradni innen. De az Isten úgy gondolta, hogy olyan helyen születik meg az Úr Jézus, ahova mindenki oda mehet. A keleti bölcsek, akik drága ajándékokat engedhettek meg maguknak, és oda jöttek az egészen egyszerű emberek. És abban az időszakban nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt sajtó, hogyan fognak ezek a pásztorok értesülni arról, hogy mi történt. És az Istennek nincsen szüksége a mi modern technológiánkra, nincsen szüksége azokra az eszközökre, amiben mi bízunk, hogy majd eljuttatjuk az üzenetet. Az Istennek megvannak a maga eszközei. És el tudja küldeni azokhoz az emberekhez az ő angyalát, az ő küldöttét, akiket mi esélytelennek gondolunk. És kijelenti saját magát a pásztoroknak. És a pásztorok elgondolkoznak azon, amit hallanak, és elkezdenek a végére járni. Utána mennek, hogy valóban úgy van-e az, amit az Isten nekünk kijelentett. Ebben a történetben számomra a legmegdöbbentőbb az, hogy Isten mennyire máshogy tud cselekedni az életünkbe, és gyakran mennyire máshogy cselekszik az életünkbe, mint ahogy mi azt elképzeljük. Elhangzott az ige János 1-ből, hogy az ige testé lett. Ugye a Biblia az igének nevezi az Úr Jézus Krisztust. És ha ezt tovább gondoljuk, akkor Mária a szíve alatt hordta Isten igéjét, a testé lett igét. És mivel járt az, hogy ennek az embernek, ennek az asszonynak az életébe az Isten igazsága megfogant, az Isten igéje belépett ennek a házaspárnak az életébe? Hát azzal járt, hogy Máriának az élete egy pillanat alatt tulajdonképpen romba dőlt. Az összes addigi erkölcsi törvény betarthatatlanná vált a számára. A közösség számára elfogadhatatlanná vált, hogy egy asszony, aki még nincsen férjnél, egyszer csak teherbe esik, és egy gyerek fog megszületni. Hol van ennek a gyereknek az apja? És borzasztóan nagy felelősség a mi számunkra, a saját életünkbe is, és a közösség tagjainak az életébe is, hogy hogyan ítéljük meg azt, amikor az Isten elkezd cselekedni az életünkbe. Mert az élő Isten nagyobb, mint a mi bibliai ismeretünk, mint a mi tapasztalatunk, mint a mi teológiánk. És amikor az Isten átlépi az általunk ismert világnak a határát, és kijelenti saját magát, akkor meginog az embernek a saját Isten ismerete. És elgondolkozik azon, amit Mária is föltett, hogy hogyan lesz? Hogyan fogok én életet adni egy gyereknek, hogyha még nem is voltam, nem is ismertem férj, nincs férjem. Hogy fog ez az egész működni? És mit fog szólni a jegyesem? Ha elmondja a közösségnek, ha megtudja a falu, ha megtudja a gyülekezet, akkor Máriát meg kellett volna kövezni a mózesi törvény szerint. Nem ez történik. Mert az Isten szól Józsefhez, és József meglátja az Isten munkáját Mária életében. És mennek tovább, és ők csak annyit tudnak, hogy a gyermek, aki születni fog, az Dávid trónjára fog ülni, és ő lesz a nagy király, aki helyreállítja Izrael országát. De biztos, hogy ez Istentől van. A kudarc, a szenvedés, a nyomorúság, persze, egyszer majd biztos nagy király lesz. De a valóság az az, hogy most itt megyünk az éjszakába, benne vagyunk ebbe a nyomorúságba, hogyan fogunk egyről kettőre jutni. És az Isten elküldi a pásztorokat, kijelenti a pásztoroknak a legnagyobb dolgot, ami akkor egyáltalán a világ történelemnek a legfontosabb eseményét kijelenti gyakorlatilag a hajléktalan embereknek, akik elmennek és bizonyságot tesznek Máriának és Józsefnek, és József elcsodálkozik. Persze, majd a gyerekünk nagyon sikeres lesz a karrierje. De hogy egyszer csak az Isten oda küld bizonyságtevőket, akik elkezdik magyarázni Józsefnek és Máriának, hogy mi történik az életetekben. És ez a keresztény gyülekezetnek a természete, hogy az Isten cselekszik az életembe, én tartok valahol a hitbe. Az Isten ismeri saját magát, ő neki nem kell megismernie saját magát, neki nem kell kijelentés, de bárki, aki megtér itt ebbe a világba, az elkezd növekedni az Isten megismerésébe. És az Isten lépésről lépésre kijelenti saját magát. A mennybe erről lesz szó, azért nem unalmas hely a menny, mert az Isten elég nagy ahhoz, hogy korról korra, időről időre kijelentse magát, és elcsodálkozzunk azon, hogy tudjon újat mondani, hogy tudjon érdekeset mondani, hogy meg tudja mutatni az ő dicsőségét. De amikor ezen az úton megyünk előre, és az Isten valakit előre küld, valamit kijelent egy lelki vezetőnek, és járatlan földön kell járnom, akkor hogyan lesz az Istenem? És az Isten mellém ad valaki mást, annak is kijelenti, és együtt megyünk előre. És ez kulcsfontosságú egy keresztény gyülekezetben. Mert lehet, hogy én leéltem 10, 20, 30, 40 évet, és az Isten kijelentett nekem valamit, hogy hogyan csináljam, hogy hogyan gondolkozzak. De lehet, hogy elkezd egy másik ember életébe valami újat. És akkor nehéz azt kimondani az embernek, aki már úgymond rutinos, öreg róka hitben azt mondani, hogy nem tudom, hogy az, ami most a te életedben történik, az micsoda. És együtt imádkozni, és együtt megharcolni, hogy mi lehet itt az Isten akarata. És miért pont a pásztorok? Olyan könnyű lenne azt mondani, hogy az Isten a szegény embereket szereti, és azért a pásztorok, mert neki kedvesek a kicsik, és ez így is van. De hogyha elolvassuk az evangéliumi történeteket, akkor Isten nem csak a pásztoroknak szólt. Isten szólt a távol levő keleti bölcseknek egy távoli országból, valójában nem tudjuk, hogy még Dániel idejébe kerültek oda iratok, amiket ők megismertek, ezek hogyan kerülnek ezek ide? És ezek a keleti bölcsek voltak olyan ügyetlenek, hogy becsászkáltak Heródes udvarába, és mondták, hogy keressük a zsidó királyát. Heródes bemutatkozott, hogy nagy Heródes, hogy hát én lennék az, és mondták, hogy ők nem ezt a királyt keresik, hanem egy másikat. És hát nagy Heródes, ma úgy mondanánk, hogy paranoid személyisége volt, tehát beteg volt lelkileg, hiszen a saját gyerekei közül többet meggyilkolt, attól, mert féltette a saját hatalmát, és Augustus császár egyszer azt mondta, hogy ő szívesebben lennék Heródes disznaja, mint a fia. Mert hogy a családon belül olyan borzalmak történtek. Úgyhogy ennek a Heródesnek nem volt probléma az, hogy föláldozzon egy falut és az ott élő gyermekeket. De az Isten szólt a bölcseknek. A bölcsek elmentek Heródeshez. És azt olvassuk, hogy megbotránkozott Heródessel együtt az egész Jeruzsálem. Tehát mindenkinek a tudomására jutott az, hogy mi történt. És ki volt az, aki vette magának a fáradtságot, hogy a végére járjon ennek a történetnek. Hogy oda menjen. És belegondoljon abba, hogy lehet, hogy igaz, amit a bölcsek mondtak. Lehet, hogy most teljesedik be. Lehet, hogy ez a dolog az Istentől van. És az Isten követésében ez soha nem egyszerű, mikor ott állunk, és az Isten kijelent valami újat. És azt mérlegeljük, hogy ez most jöhet az Istentől. De eddig én ilyet nem tapasztaltam. Megbotránkozik Jeruzsálem, nem mennek el, Heródes elküldi a katonáit. Nem akarja mérlegelni, hogy ez jöhet-e Istentől, ő csak el akarja tiporni, meg akarja semmisíteni annak a lehetőségét, hogy ő elveszítse a hatalmát. Heródesnek is volt anyukája, Heródesnek is volt gyerekszobája. Hogyan jutott ide ez az ember? Az Isten nélküli lét az egy olyan létezési forma, amikor az ember azt éli át, hogy én vagyok a világ közepe, nincs más. Csak az van, amit tapasztalok, csak az van, amit megkeresek, amit megeszem, amit meg tudok fogni. Én vagyok a világ közepe saját magam számára. De sajnos, vagy nem is tudom, hogy tudok jól fogalmazni, testvérek, mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy a saját életünknek a közepét biztosítsuk. És amikor az ember a világ közepe akar lenni, egy nem hívő ember, akkor szükségszerűen zátonyra fog futni az élete. És azt fogja az ember átélni ebbe a világba, hogy csalódik. Csalódik, mert egyfelől itt vagyok, én egy élő ember vagyok, viszont elmegy mellettem az élet. Másnak nem én vagyok a világ közepe. Megpróbálom megcsinálni a szerencsémet, de amikor ebben a világban összekerülnek azok az emberek, az egyik is azt gondolja, hogy ő a világ közepe, a másik is azt gondolja, hogy ő a világ közepe, akkor mi fog történni? Az erősebb megpróbálja eltaposni a gyengébbet. És mindig lesz egy erősebb. És az emberek a keserűséget, az elhagyatottságot, a nyomorúságot, a magányt elkezdik újra termelni. Mikor fiatal voltam és erős, én is el tudtam taposni másokat. Most meggyengültem, most fáradt vagyok, és most eljött az idő, hogy engem tapos el más, hogy engem hagynak ott. És ebben a nyomorult állapotba kerül az ember. Ez az én központú világképnek a nyomorúsága. Ez olyan, mint a, ugye, hogy a középkorig azt hitték az emberek, hogy a világ közepe a Föld. Hogy a Föld a világ közepe. És akkor egyszer csak az emberek rájöttek, a csillagászok elkezdtek számolgatni, és rájöttek, hogy a világnak nem a Föld a közepe, először a nap, és aztán meg rájöttek, hogy azt se tudjuk, hol a közepe olyan nagy. Most onnan eljutni, hogy a Föld a világ közepe, oda, hogy a világ milyen hatalmas, na most amit a csillagászok, amin átment a tudomány és az ember világképe, a csillagászat szempontjából ugyanezt történt meg karácsonykor, a hit, a lelki valóság szempontjából. Ugyanis kiderült, az Isten nyilvánvalóvá tette, hogy az emberi világnak a középpontjában, a csúcsán az Úr Jézus áll. Jézus Krisztus. És miért ilyen fontos nekünk ez az Úr Jézus Krisztus? Azért, mert az Istennel nem lehet máshogy kapcsolatba kerülni, csak hogyha az Isten beszél magáról, mert hogy nem tudunk oda jutni. Mert hogy ő végtelen, és én mindig csak egy pici szeletet ragadhatnék meg. És az Úr Jézus Krisztusban az Isten önmagáról beszél. Az Isten önarcképe, az Úr Jézus Krisztus, akinek nem csak hall, ő nem csak hallomásból ismeri az atyát, hanem azt olvassuk, hogy ő látta, hogy ő egészen biztos információt tud nekünk adni Istenről. És ennek az információnak az a lényege, hogy aki benne hisz, az visszakerülhet az Istennel való szeretet közösségbe. Ez történik meg. Az én központú világkép átállhat a Krisztus központú világképre, az Isten központú világképre. Úgyhogy ezt kérdezi, és ezt az üzenetet hoztam most a testvérekhez, hogy hogy áll a mi szívünk? Hogy mi van középen a mi szívünkbe? És valahogy az a benyomásom, hogy többen vagyunk itt, akik rendszeresen gyülekezetbe járunk, tehát többen vagyunk itt az imaházba, akik meghoztuk már az életünkbe ezt a döntést, hogy a mi életünk középpontjába az Úr Jézus legyen, és mi így akarjuk élni az életünket. Én ezt a gondolatot hozom most a testvérek elé, egyfelől azt, hogy szüntelenül korrekcióra van szükségünk. Mert jön a karácsonyi rohanás, a világ folyamatosan leveszi a szemünket, és egy én központú, vagy egy harag központú, vagy egy teljesítmény központú gondolkodásra és életre akar minket átállítani, rákattintani ez a világ. És lehet Krisztus központon élni. És arról szeretnék bizonyságot tenni a testvéreknek, hogy ez egy csodálatos élet. Mi történik meg, amikor valakinek az élete Krisztus központúvá válik, vagy valaki átéli ismét azt, hogy az én életem középpontjában az Úr Jézus Krisztus van. Itt van benne a történetben. Amikor valaki hajléktalanként kín van a sötét pusztába, és egyszer csak az Isten belép az életébe, és megszólítja. És az ember megrette, hogy te jó ég, mi történik velem? És az Isten mondja azt, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És az Isten mondja azt, hogy örömöt mondok neked. Olyan örömöt, ami másnak is öröme lesz. Akkor mi történik? Egyfelől én magam átéltem azt, hogy velem van az Isten. Ott, ahol vagyok, bárhol lehetek. Bármennyi pénzem lehet, bármennyi egészségem, bármennyi időm, bármennyi kapcsolatom. Ha az Isten megszólít, és ő mondja azt, hogy ne félj, akkor az életem jó helyen van. Akkor békességem lehet. Akkor örömöm lehet. És mi a következő, ami történik? Az, hogy az Isten valami olyat mond, ami a másik ember számára üzenet. Hogy elindulnak ezek a pásztorok, ezek a most bocsánat, hogy így mondom testvérek, de a társadalom szempontjából senkik, elindulnak, és belépnek egy másik család életébe, és az Isten üzenetét közvetítik Máriának és Józsefnek. És Mária és József ígét kap Istentől. Mi történik? Ugye teljesen különálló emberek, akik nem találkoznának, akinek közük nem lett egymáshoz, egyszer csak egy gyülekezeti közösségbe, egy szeretett közösségbe találkoznak, és egy oldalra kerülnek egymással és Istennel. Testvérek, arról teszek bizonyságot, hogy ez fáj a legjobban a sátánnak, ezt támadja a legjobban ez a világ. Körülöttünk minden azt célozza, hogy a Krisztus központú világból és gondolkodásból átkattanjunk egy másik vágányra, hogy ne legyünk egy oldalon Istennel, ne legyünk egy oldalon egymással. Az Úr Jézus pedig, az élő Isten, az ő lelke által azt végzi, hogy egy oldalon lehessünk, hogy átéljük azt, hogy egy oldalon vagyunk a mi mennyei atyánkkal, és egy oldalon vagyunk egymással. Azt kívánom a testvéreknek, hogy ebbe a reménységbe erősödjenek, és így éljük meg a karácsony ünnepét, és azoknak az embereknek, akiket Isten ránk bíz, és odahoz a rokonaink, talán az ismerőseink, akik nem ismerik az Urat, feléjük is ezt tudjuk sugározni és átadni.